Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Varga Judit igazságügyi miniszter. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen.
Új nemzeti konzultáció két igazságszolgáltatást is érintő kérdését már közölte a miniszterelnök kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az egyik a börtön körülmények miatti kártérítések lehetőségére vonatkozik. Jogszabály alkotást kíván meg a válasz?
Mindenképpen az emberek véleménynek a meghallgatását kívánja meg ez a helyzet, hiszen az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, ugye az igazságügyi minisztériumon keresztül mennek egyébként ezek a kifizetések, hogy az esetszám, a kártérítési összegek száma felveti a társadalmi igazságosság érzetnek a kérdését, hiszen ha csak azt nézzük, hogy 16.800 körüli a börtönben ülő elítéltek száma, és hát szabadságvesztést töltők száma, és az elmúlt két évben pedig közel 13 ezer ügyről van szó börtönkártérítés címén. Mindenképpen érdemes megvizsgálni a részleteket, hogy honnan, hova jutottunk el. Ugye 2015-re datáljuk a magyar kompenzációs rendszer kialakításának a kényszerét, amikor is Strasbourgba egyre inkább feltornyosultak azok a kártérítési perek, amelyeket itthonról indítottak. És ott ugye Strasbourg látta, hogy nagyon nagy az esetszám, ezért mindenképpen egy pilot eljárást, Varga és társai ugye volt ez az eljárás, amelyben ugye arra kényszerítette a hazai jogalkotót, hogy alakítson ki egy kompenzációs rendszert. És azért hangsúlyozom, hogy akkor ott az egy elítéltre jutó kártérítési átlag 15-16 ezer euró körül mozgott, és ebben a kényszerben, ami persze hatalmas milliárdokat jelent, hogyha abban a rendszerben maradunk, és ezek a több ezeres ügyszámot kerül megítélésre, akkor mekkora kár éri a magyar államot, ezért mindenképpen ki kellett alakítani egy hazai rendszert, amelyben az itthoni jogszabály alapján bizonyos, nyilván a strasbourgi ajánlásoknak megfelelően ítéli meg a magyar büntetés végrehajtási bíró ezeket a kártérítéseket. És 15 óta elmúlt 5 év, változtak a börtönzsúfoltsági viszonyok, ugye kb. 110%-on van most a átlagos kihasználtsága, és ezért érdemes egy percre megállni, ezért van szükség törvényre, hiszen törvény alapítja meg a kompenzációs rendszert, abba törvénnyel lehet módosításokat eszközölni, és éppen ezért kerül most a parlament elé, vagy van most a parlament előtt ez a jogszabályjavaslat, amely, ha minden igaz, akkor ugye holnap kerül szavazásra is, és ezáltal jogállamisági törvényes keretek között lehet rendelkezni a kifizetés módjáról is, annak elhasztásáról is.
A halasztásáról és a későbbiekben a kártérítési igény benyújtása is megtagadható?
Itt arról van szó, hogy ugye most vannak jogerős döntések már, természetesen amelyek a törvény életbelépés vagy módosítás életbelépés előtt jogerőre emelkednek, azok természetesen kifizetésre kerülnek, viszont amelyek a törvény benyújtása után, tehát a hatályba lépése után lesznek benyújtva, ott a maga a kifizetési mód módosul azáltal, hogy be kell várni a társadalmi konzultáció eredményét, hiszen egy olyan új kifizetési rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben a sértetti igények érvényesítése hogy mondjam, könnyebbé válik, vagy mindenképpen az kerül az előtérbe, és itt adott esetben az is előfordulhat, hogy egy időközben elbírálás alá kerülő kártalanítási igényel szemben fel fog merülni olyan sértetti kártérítési igény, vagy olyan köztartozás, vagy olyan gyermektartásdíj, vagy bármilyen egyéb teher, amely egyébként az elítélt ennek fizetési kötelezettséget keletkeztet, ami eddig például nem került volna.
De ez most nem így van, hát a büntetés végrehajtását töltő az nem rendelkezik a saját számlájával otthon, amennyire jól tudom. Tehát, hogyha neki tartozása van, azt automatikusan vonják, még a börtöntartási díjat is vonják belőle minden.
Elég bonyolult a rendszer, mert nem mindenkinek van például a bankszámlája, tehát a BV intézetnek van egy letéti számlája egyébként, amikor valaki ugye elítéltként a büntetés végrehajtási intézetbe kerül, és ez is egy nagyon fontos módosítás azonnali, hogy innentől kezdve csak ide lehet kifizetést teljesíteni.
Hogy lássák, hogy mi történik.
Így van, hogy lássák, hogy mi történik. Másrészt meg, ugye amikor egy sértetti kárigényről beszélünk, akkor általában egyéb törvényes útraterelésről van szó. Ami azt jelenti, hogy nem konkrétan a büntetőeljárás során fognak erről a sértetti igényről rendelkezni, hanem azt mondják, hogy a sértett elmehet egy polgári peres útra, ahol érvényesíteti külön az igényét. Ugye ez sokszor elévül, sokszor az emberek nem tudnak ezzel élni, mert újabb bonyodalmat jelent számukra. Most nagyon sok jogász azon gondolkodik, hogy ezt hogyan tudjuk igazságosabbá tenni, hogyan tudjuk az eljárást úgy alakítani, hogy mindenképpen a sértetti kárigény az teljesülhessen. Tehát ez egy nagyon fontos rész. Itt nem arról van szó, hogy van egy korábbi jogszabály, és az alapján megítélt kártalanítási összeg az ne történne meg. Itt az a lényeg, hogy mit tudunk ezzel szemben beszámítani.
Tehát akkor lesz egy átfogó szabályozás arra, hogyha az elítélt a börtönkörülmények miatt van valamilyen kártérítést, az államtól kap, ahhoz első soron a sértett juthasson hozzá, amennyiben ilyen igénye van.
Így van, és ugye ez a probléma, hogy ha megnézzük az arányokat, akkor eddig körülbelül a 10%-a az eddig kifizetett közel 9 milliárd forintnak került a sértettekhez.
Ezt honnan tudják?
Mert hát ezt egyébként nem mindig egyszerű ugye felderíteni, hiszen magában az határozatban, amelyet megkap az igazságügyi minisztérium, hogy végrehajtandó határozat is ugye a kifizetést meg kell tenni, akkor ott, ha abban van szó a sértetti kárigényről, akkor egyből mi oda tudjuk utalni.
Rövid úton.
Így van, rövid úton. De nem minden esetben érvényesítette a sértett ezt a kárigényt, tehát innentől kezdve egy látjuk ezt a hatalmas különbséget, hogy mekkora arányban jutnak pénzhez a sértettek, az áldozatok, és mekkora arányban maguk az elítéltek. És azért ne felejtsük el, hogy közben ott a valóság, ami a börtönviszonyok folyamatos javulásáról szól. Tehát itt ugye szeptember 30-áig kapott a kormány egy ilyen felkérést, vagy felhívást, hogy mindenképpen javítson a börtönviszonyokon. Tehát folyamatosan épülni fognak, bővülni fognak a férőhelyek, ezek folyamatosan javulnak. Ráadásul azért elég sok a szürke zóna ebben a kérdésben, ugye 3 négyzetméter alatt alapból vélelmezik, hogy embertelen, megalázó helyzetben van.
Vannak a múlt század elején épült börtöneink, azok nagyjából ugye ilyenek.
És de közben vannak új börtönök, és van ugye az elhelyezési körülmények minden személy esetében máshogy és máshogy alakulhatnak, ugye légköbméreket is figyelembe kell venni, 3 és 4 négyzetméter között szintén van egy mozgástér, egy mérlegelési mozgástér, hogy mennyi időt tölt egyébként napközben más helyiségekben, esetleg munkahelyen, szabad levegőn, stb. Stb. Tehát ez egy egyéni esetben olyan sok időt igénylő mérlegelési helyzet a büntetésvélelhetési bíró számára is. Arra nem is beszélve, hogy ez egy hatalmas terheltséget is jelent a BV bírók számára. Ugye ők azok, akik egyébként a szabadlábra helyezésre is szoktak dönteni. Tehát leterheljük őket egy ilyen kompenzációs mechanizmussal, matekozással, számogatással, mielőtt például felelősen kellene dönteni arról, hogy kit engednek ki feltételesen szabadságra.
Kártérítések vitájában kormányzati érvelésként hangzott el az, hogy ezek jelentős része úgymond ügyvédi irodákat gazdagít. Ezt honnan tudják? Most ugye nincsen arra szabályozás, hogy az ügyvédeknek a mérlegüket nyilvánosságra kell hozni. Ez 2015-ben nagyon rövid ideig élt, aztán furcsa módon kikerült a jogrendszerből.
Az általunk teljesített kifizetéseknek a 61%-a ügyvédi letéti számlára került, és ez természetesen a mögött egy megbízási szerződés kell, hogy álljon, hiszen ez is egy munka, amelyet elvégeznek, és hát nyilván vannak börtönplegykák, hogy milyen árfolyamokon dolgoznak, de azért ez egy nagyon beszédes szám, hogy nem közvetlenül az elítéltek számára teljesítünk kifizetéseket nagy többség szerint, hanem ugye 61% ügyvédi letéti számlára kerül. Ezért nagyon fontos, hogy közvetlenül most a BV intézetnél nyilvántatott letéti számlára kerül ez a kifizetés.
A pénzügyi beszámolók ügyvédi törvénybe való visszahozásán gondolkodnak, mert ez 2017-ben megint előkerült, és akkor sokan a kormányzati oldalon azzal érveltek, hogy ez egy nagyon érzékeny terület. Tehát ezzel inkább óvatosan kell.
Ezzel az ötlettel én még mióta miniszter vagyok, nem találkoztam, de ha majd befut a minisztériumba, akkor megvizsgáljuk.
A másik, szintén a kártérítésre vonatkozó kérdést azzal vezette föl az államtitkár, hogy a kis rész jut el a bűncselekmények áldozataihoz, és azoknak is köteles az állam kártérítést fizetni, akiket szegregáltan oktatnak. Itt hogyan döntik el azt, hogy mi a helyes kártérítés?
Most már a másik kérdésről beszélünk. Hát itt szintén a nemzeti konzultációnak nagyon nagy jelentősége van, hiszen érdemes ezt megvárni, hogy mi a társadalmi érzet ezzel kapcsolatban. De itt hangsúlyozom, hogy egy polgári perről van szó. Ugye itt egyik részes fél ebben az önkormányzat, és illetve ugye a tankerületi keresztül pedig maga az állam
is. Aki később lépett be, mert hogy később
állam. Igen, mert több időszakot is átölel maga a per, tehát ez mindig az adott ügyben a felek kezében van az a döntés, hogy hogyan felelnek meg az ítéletnek. Tehát itt azért szeretnék mindenkit óvaintani attól, hogy mindenféle ítéletben való állami beavatkozásról van szó, hiszen itt egy, nem egy közhatalmi cselekvésről van szó, hanem egy polgári perről, amelyben az állam mint fél ugyanolyan tárgyaló partner, mint a felperes, mint ugyanúgy az alperes is, tehát itt azért a megegyezésen is sok múlhat, és éppen ezért véleménye még lehet a kormánynak is egy ilyen helyzetről. Ezek nem ítéletben való beavatkozásokat jelentenek.
Most az a kormány véleménye, hogy szerencsésebb volna ezt nem pénzben teljesíteni, hanem valamilyen oktatási típusú szolgáltatásban?
Nézze, nekem mindig az jut eszembe, amikor elvittem az uniós nagyköveteket Tiszabúrára, és Vecsei Miklós miniszterelnök biztos úr, megbízott úrnak az előadását hallgattam, aki azt mondta ott az uniós képviselőknek, ott volt a svéd nagykövet is például, meg a holland, spanyol, hogy kérem, ne brüsszeli projektpénzekben gondolkodjanak, amikor például a társadalmi felzárkóztatás problémájáról beszélünk, hanem próbáljanak meg abban gondolkodni, hogy minden helyzet más és más. És sokkal fontosabb, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig tudjuk kezelni az integráció kérdéseit. És ezért tartom nagyon előremutatónak ezt a 30 és 300 felzárkozó település programot, amelyet Vecsei Miklós kiválóan irányít, ugye ez a BM égisze alatt zajlik, ahol minden közösségben meg lehet találni azt a legjobb eszközt, amely hosszú távon segíti az integrációt. Természetesen a szegregáció ellen mindenképpen fel kell lépni. De szerintem az egy jogosan megfogalmazódott, vagy akár tehát lehet ilyen véleménye a sok tapasztalatra építve a kormány szereplőinek arról, hogy mi az, ami működőképes hosszú távon, és nem feltétlenül csak pénzzel lehet segíteni, hiszen nem biztos, hogy az fenntartható. Sokszor egy asztalos üzem létrehozása, sokszor egy varoda létesítése, sokszor egy kiváló edző, aki lelkesíti a helyi közösségeket, és hosszú távon reményt ad az integrációra, ambíciókat, motiválja a fiatalokat, hogy miért érdemes az iskolarendszerben végigvinni az éveket, és utána szakmát szerezni. És én úgy gondolom, hogy 2010 óta a munkatiszteletére építő kormánypolitika már uniós szinten is elismert eredményeket hozott, hiszen nagyon sokan tudtak kitörni a mély szegénységből és integrálódni a valódi munkaerőpiacra. És ezek nem feltétlenül nem projektpénzekből egyénileg kiosztott borítékokról szólnak, hanem egy teljesen más szemléletről, egy más hozzáállásról. Éppen ezért kell ezt így olvasni, ezt a kormányzati szándékot, hogy talán egy megfelelő minőségi oktatással sokkal többet tudunk segíteni ezeknek a közösségeknek.
De most éppen aktuálisan pénzt szeretnének, és van is egy jogerős táblai ítéletük erről Debrecenből. Megkapják a pénzt?
Még ugye megy a polgári per, tehát én úgy tudom, hogy felülvizsgálati eljáráshoz még.
A kúria majd valamikor április környékén tárgyalja, de nem függesztette fel a kifizetéseket a kúria.
Hát innentől kezdve akkor a felek kezében van ennek a technikai megoldása.
Jövőre nézve az lehet egy irányadó szabály, hogy nem feltétlenül kell pénzben a kártérítést a károsultnak megfizetni, hanem valamilyen módon ez természetben is lehet? Vagy ez inkább ez egy ilyen azt teheti meg, akinek erre van eszköze. Iskolát azért leginkább az állam tud csinálni.
Nézze, ez például egy jó irány lehet, de azért kell megvárni szerintem mindenképpen a konzultáció eredményét, hogy bármiféle módosítási javaslat is felmerül, amögött legyen egy nagyon erős, széleskörű társadalmi támogatottság, ugyanúgy, mint a börtönzsúfoltsági kérdésben.
De például a börtönzsúfoltsági kérdésben, csak hogy egy gondolattal visszatérjek rá, bármilyen szabályozás az beleférhet az Európai Uniós jogrendbe? Vagy a miénk az már most is benne van?
A miénk természetesen benne van, és minden magyar szabályozás természetesen benne van az uniós jogrendben. Bármiféle diszkrepancia problémánk van, akkor pedig megvívjuk a magunk jogi küzdelmét, aztán megfelelünk az ítéletnek, hogyha nem nekünk volt igazunk. Tehát ez egy teljesen bevett uniós szokás, hogy bármilyen jogi ellenmondást vagy nézeteltérést megfelelő tárgyalasztalnál lehessen rendezni. Tehát én ebben nem látok uniós joggal össze nem egyeztethetőséget. És meg pláne nem lehet semmi problémája. Ugye egyébként Strasbourgról beszélünk, tehát nem Európai Unióról, hanem Európa tanácsi rendszer, amely valamennyire szélesebb körű közösség, mint maga az Unió. Abban nem látok sok kivetnivalót, hogy konzultál az ember a demokráciában az emberekkel, és megpróbálja minél szélesebb társadalmi egyetértésre alapozni bármiféle módosítási javaslatát. Tehát ez, hogy a magyar kormány a nemzeti konzultáció eszközét nagyon sokszor használta már, és a legmerészebb kérdéseket is felmerte tenni az embereknek, amelyet Európában nem sok kormány, mert például a migráció kérdésében.
Bármilyen kérdésben a konzultáció álláspontját kell követni, akkor is, hogyha tegyük föl, azzal szakmailag nem feltétlenül értenek egyet?
Itt szerintem a szakmai kérdéseket akkor kell tisztázni, amikor megvan a társadalmi felhatalmazás egy adott politikai döntés mellett, és szakmai szempontból biztos, hogy meg lehet találni azt az utat, ami megfelel az európai normáknak, és megfelel a jogállamisági követelményeknek is. A legfontosabb, hogy meglegyen a politikai felhatalmazás.
Nem konzultációs kérdés, de a Gulyás Gergely miniszter úr mondta a kormányinfó még decemberben, hogy a polgári perrendtartásban a keresetindítás szabályainak felülvizsgálatára megkérte az igazságügyi minisztériumot, mert nagyon nehéz polgári pert elindítani, bár a bíróságok sok mindent tettek azért, hogy a blanketták azok egyszerűbbek legyenek, és a PP általában is egy valamiféle felülvizsgálatra szorul. Tartanak-e valahol február végén ezzel a munkával?
Igen, ezt szerintem már többször el is mondtam, talán a meghallgatásomkor is, hogy örököltem az új kódexeket, és hatályosulásukat mindenképpen vizsgálni kell. Minden kódex esetében így van. Megkértem Vopera Zsuzsa miniszteri biztosasszonyt, hogy állítson fel egy PP hatályosulást vizsgáló munkacsoportot, és ez az első ilyen kikristályosodó vélemény, ezt ügyvédek többször is mondják nekem, hogy mondták már nekem, hogy most nagyon perrel kerülő lett ez az új PP. Tehát ugye a ügyvédek ezt mondják, de vannak azért másik oldalon is szereplők, tehát nekem az az érdekem, és az a célom szakmailag is, hogy a lehető legszélesebb körben egyeztessek arról, hogyha hozzá kell nyúlni ez a jogszabályhoz, akkor a mögött a legszélesebb körű szakmai egyetértés bontakozzon ki. Azt látom, hogy van még manőverezési tér, most ha angolból fordítanám csúnyán, arra, hogy tudjunk tovább egyszerűsíteni a perindítás lehetőséget.
Polgári perrendtartás más szabályaihoz kell valamilyen hozzányúlást csinálni, magyarán egy nagy novella készül, vagy nem készül?
Nagy novellát én nem látok készülőben, a miniszteri biztosasszony íróasztalán, viszont mindenképpen én azt kértem tőle, hogy ha hozzányúlunk, akkor az legyen egy olyan praktikus, precíz beavatkozás, ami most már elhozza mindenkinek a megnyugvást, és a legnagyobb feladat itt az, hogy válasszuk szét, hogy egy 60 éve hatályban lévő jogszabály kicserélése milyen sokkot okoz úgymond a szakmában, hiszen régi passzusokat kell kicserélni új passzusokra.
Meg szemléletmódot váltani.
Szemléletmódot, tehát azért sokszor az egyéni joggyakorló életében ez azt jelenti, hogy tanulnia kell, be kell iratkozni a tanfolyamra, meg kell szokni az új formanyomtatványokat, tehát azért mindenkiben van egy természetes ellenállás, hogy a régit, ha kidobjuk, akkor miért kell ezt az újat most nekünk megtanulni, főleg úgy, hogyha valaki már több éve a pályán van, ezzel én magam is így lennék, tehát ez teljesen jogos érzés, de mi az, ami ezzel jövő felháborodás és elégedetlenség, és mi az, ami egyébként szakmailag tényleg indokolatlan módosítás volt, vagy túlzás volt, vagy nem jól hajtotta végre a kodifikáció. Tehát ezt a különbségtételt kell nekünk elvégeznünk az igazságügyi minisztériumban, és tényleg olyan módosítást alkalmazni, ami szakmailag mindenképpen indokolt.
Miért látja az együttműködést az igazságszolgáltatás többi lábával, az ügyészséggel, az egyértelműnek tűnik, az egy állami büntetés indító szervezet. Milyen az ügyvédséggel az együttműködése az igazságminisztériumnak önnek?
Erre nagyon sok fórum áll rendelkezésre, ugye a Magyar Ügyvédi Kamarával, a vidéki kamarákkal én szakmai kapcsolatban állok, ugye mi törvényességi felügyeletet gyakorlunk jogszabály szerint a kamarai szabályzatok felett. Ez azt jelenti, hogy abszolút autonómak a kialakítását tekintve, de nyilván megküldik véleményezés a jogszabályokkal való koherencia szempontjából, mi vizsgáljuk ezt meg, és egy maga a Magyar Jogász Egylet, ugye akinek az elnöke sajnos nemrégiben hunyt el, egy hatalmas fóruma annak, hogy az igazságügyi minisztérium lehető legjobb társadalmi kapcsolatokat tartsa fenn a különböző hivatásrendekkel, tehát rendszeres szakmai együttműködésben vagyunk, minden egyes munkacsoport, például amit most múlt héten indítottunk el a családjogi szakértői munkacsoportot, oda is meghívtuk az ügyvédi kamara egyik képviselőjét, tehát ez mindenkinek az érdeke, mi érdekünk leginkább, hogy a jogalkalmazók, az ügyvédek, akik ugye a jogszabályunkat később mindennapi szinten fogjuk alkalmazni, azok ott ülhessenek az asztalán, és elmondhassák a véleményüket.
Milyen problémákat látnak most a családjuk területén, mert első ránézésre az az egyik a büntetőjog mellett a legproblémásabb terület, ott benne van a házastársi vagyonközösség megbontásától át a családon belüli erőszakon keresztül gyermek jogellenes elvitele, szörnyű dolog mind.
Igen, ugye a közelmúlt tragikus eseményei is nagyon sok sérelmet felszínre hoznak, és rengeteg társadalmi megkeresést, levelet kapunk a Facebook oldalamra, és ugye sokan beírnak, hogy mindenki a maga életéből hozott példával áll elő, hogy mit kellene szerintük javítani, akár a gyermekelhelyezési szabályokon, gyakorlaton, a gyámhivatalok működésétől elkezdve a családjogi pereken át nagyon sok vélemény érkezik be, és emiatt is döntöttem úgy, hogy én szeretném megvizsgálni, hogy maga a gyermekvédelmi jelzőrendszer hogyan működik, a családjogi jogszabályok a mindennapokban hogyan érvényesülnek, mit érez belőle az állampolgár, és van-e baj a jogalkotással, a jogszabályokkal, vannak-e hézagok, van-e még ott teendő, vagy ha nem, akkor a jogalkalmazásban vagy, ugye ez a kettő együtt is járhat, hogy a jogalkalmazásban van-e bármi olyan rossz gyakorlat, amit ki tudunk küszöbölni, tudunk-e segíteni akár a gyámhivatali működés hatékonyságán. PP kérdezett ugye a PP novelláról, vagy kodifikációs módosítási javaslatokról. Ez is egy szempont például, hogy a családjogi pereknél tudjuk-e úgy esetleg módosítani a szabályokat, hogy még könnyebb legyen az abban résztvevő szülőknek, vagy a gyermek számára az egész egyébként mindenkit megterhelő eljárás. És nagyon érdekes ez a helyzet, hiszen hogyha az ember tesz egy nyilatkozatot, hogy fellépek a nők elleni erőszakkal szemben, és mindent elkövet a magyar kormány az intolerancia egyében, hogy minél kevesebb ilyen szörnyű eset történjen, meg sőt egyáltalán ne legyen ilyen, akkor megírnak mondjuk a nem tudom, apák egyesülete, hogy akkor miért csak a nőkkel foglalkozom, és miért nem foglalkozom az apákkal is. Tehát azért én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon összetett problémával állunk szemben. Éppen ezért én most összehívtam a családjogi munkacsoportot is, ami az emberi jogi munkacsoportnak, hogy nagyon sok civil szervezet részvételével működik-e, ez egy kibővített verziója, ahol meghívtam mindenkit, aki a közelmúltban egyébként is hozzám fordult írásban, egyéb megkeresések formájában, hogy jöjjünk be egy nagy terembe, és próbáljunk meg végigmenni a jogszabályokon, a jogalkalmazási gyakorlaton, és mindenki tegye hozzá a magáét. Biztos vagyok benne, hogy fogunk találkozni egymásnak ellentmondó véleményekkel is, és itt ugye az igazságügyi minisztérium feladata az, hogy megtalálja ugye a legkisebb közös többszöröst, és olyan javaslatokkal álljon elő, legyen az a jogalkalmazás területe, legyen az a jogalkotás területe, amely aztán lehetőleg mindenkinek elhozza a legjobb megnyugvást. Tehát én erre nagyon, tehát ugye anyaként is, nőként is abszolút nyitott vagyok, amikor kineveztek, már az első intézkedésem az volt, hogy kezdeményeztem a kormánynál például az áldozatsegítő szolgálatoknak a egyrészt a láthatóbbá tételét, illetve a kapacitás bővítését. Ezt még egy őszi kormánydöntés számomra meg is adta, úgyhogy idén is több ponton az országban próbálunk áldozatsegítő központokat nyitni. Fontos, hogy az információterjesztésben is aktívak legyünk, hiszen a segítség létezik, meg vannak a kiépített például a védett szálláshelyrendszerek, meg vannak a krízisközpontok, országosan elérhető telefonszámok, pszichológiai, jogi, egyéb segítségnyújtása lehetőség, de tudni kell róla az embereknek, és ez...
Rendőr is kimegy? Vagy még mindig csak akkor, ha folyik a vér?
Itt ugye szintén lehet a jogalkalmazási vizsgáló munkacsoportnak az egyik feltett kérdése ez, hogy hogyan lehet itt a kereteket tágítani, mik azok az esetek, ahol ennél akár korábban is indokolt lehetne a beavatkozás. Tehát itt nagyon fontos, hogy azokról az érintettekkel beszéljünk elő, akik napi szinten ilyen problémákkal találkoznak, és mindenfelet érdemes meghallgatni. Tehát ez egy hosszú működést tervező munkacsoport lesz, nem szabad semmit sem elkapkodni. A célom az, hogy mindenki meghallgattasson, és mindenki el tudja mondani a saját tapasztalatát. És például a Győri tragédiánál most egy nagyon fontos tanulság, például, hogy csak azért, mert ugye büntető eljáráson kívül került sor a szülőfelügyelet és a kapcsolattartás rendezésére, ezért nem volt egy automatikus visszacsatolás a gyámhivatal részére, a gyermekvédelmi jelzőrendszerbe, ez nem lett bekapcsolva ez a döntés. Innentől kezdve, amikor az illető szabadlábra került, szintén nem tudhatott róla a gyermekvédelmi szolgálat, hogy egy ilyen ember újra a társadalomban van és szabadon találkozhat a gyermekeivel. Itt be lehet iktatni azonnal egy adatszolgáltatási kötelezettséget, hogy a jövőben például ilyen ne fordulhasson elő, hogy nem tud róla a gyermekvédelem.
Bírósági rendszerben az új bírósági hivatali elnök a közigazgatási bíróságok átalakításának napirendről való levétele, meg a bírói béremelés után adottak a nyugodt munkavégzés feltételei?
Hát azért nyilván mindenki, ugye a közigazgatási bírók is most átjelentkezések mennek, mert nyilván a fórumrendszer egyszerűsödik. Áthelyeztük ugye a gyermekvédelmi hogy mondjam, nívó vagy sztenderdek emelésébe kapcsolódik az is, hogy most már a kapcsolattartás végrehajtása a gyámhivataloktól átkerült a bíróságokra. Azért ez egy nagy rákészülést igényel a bíró részéről is, tehát most már felkészítő tanfolyamok vannak, számolják, vagy kalkulálják az esetszámokat, tehát most sok szervezési feladata van azért a bíróságokon, ebben mi jogértelmezéssel, egyéb segítséggel ott állunk, hogyha szükség van rá, tehát, de szerintem a nyugodt munkavégzésnek minden feltétele egyébként adott a bíróságokon, és ez is a célom egyébként, hogy egy magyar bíró minden szempontban nyugodt körülmények között tudja végezni a társam számára rendkívül fontos munkáját.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Varga Judit igazságügyi miniszter, az Inforádió arénájának vendége.